Áldás békességet kívánok mindenkinek esti Isten tiszteletünkön. Kezdő énekünk az 512-es dicséret első három versszaka lesz. Szólj, szólj hozzám, Uram! Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Hagy lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek atya. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ma este is odaállhatunk eléd. Nincs is annál jobb, mint a te színed előtt megállni, és látni a te jóságos atyai arcodat, hallani a te jóságos atyai hangodat, részesülni a te atyai ölelésedben. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nem bűntelenül állunk eléd. Olyan sok mindent mondtunk és tettünk helytelenül csak a mai napon is. Megvalljuk neked, hogy mindez, ami szívünk gonoszságából származik, és most is, amikor eléd állunk, akkor bűnvallással tartozunk neked. Szeretnénk mindezt a szennyet nem titkolni előled, hanem eléd tárni, és arra kérni, hogy bocsásd meg mindezt. És köszönjük neked, Urunk, hogy miután megbocsátottál és felsegítesz bennünket, a te igéddel tanácsolsz is. Olyan jó, Urunk, tudni, hogy a te igéd soha nem tér hozzád vissza dolga végezetlenül, hanem ahogyan lehull az eső és termővé teszi a földet, úgy a te igéd is utat talál a mi szívünkhöz, és elvégzi azt, amiért küldted. Köszönjük a ma estére kirendelt igédet is. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te áld meg az ige hirdetést, te áld meg mindenkit, aki hallgatja az igét. Köszönjük, hogy a te szent lelked ott lakik minden gyermeked szívében, és ő az, aki segít megérteni, segít közelhozni és úgy élni, ahogyan te azt számunkra elhatároztad. Nagyon kérünk, hogy te légy velünk itt ezen az Isten tiszteleten, és te áldj meg bennünket, hogy másként folytathassuk az utunkat, mint ahogy most ide jöttünk hozzád. Amen. János evangéliuma második fejezetéből olvasom Isten igéjét, a második fejezet 13. versétől a 17. versig. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Amen. Ma délelőtt már részt vehettünk egy Isten tiszteleten, ahol Tikász Ábel testvérünk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról beszélt. A ma esti alkalmon ezt szeretném folytatni. Jézus már bevonult Jeruzsálembe, és azt fogjuk megnézni, hogy mit tett ezt követően. Amikor elolvastam ezt az igét, akkor Sámuel könyvéből jutott eszembe egy ige. Ez az ige akkor hangzik el, amikor Sámuel megjelenik Betlehemben, azzal a feladattal, hogy Isai fiai közül valakit kenjen királlyá. És amikor meglátja Isai legnagyobb fiát, látja, hogy milyen szép növésű, milyen jól néz ki, akkor rögtön azt hiszi, hogy ő az. És Isten a következőt mondja neki, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Azért jutott eszembe ez az ige, mert amikor Jézus bement Jeruzsálembe, akkor az embereket egy probléma feszítette, egy kérdés feszítette, nevezetesen, hogy mi a probléma, és milyen megoldást várunk Jézustól. Abban az időben úgy fogalmazták meg a problémát, hogy az a probléma, hogy idegenek elfoglalták az országot, nevezetesen a rómaiak. Már nagyon régóta idegen uralom alatt élt Izrael. Ugye, amikor visszajöttek Babilonból, akkor egy idő után görög fennhatóság alá kerültek. Kiharcolták a szabadságukat, de rövid idő múlva római fennhatóság alá kerültek. Ezt szokta meg ez az ország, hogy mi soha nem vagyunk szabadok. A régi dicsőség, a salamoni királyság rég a múlté. Amit a rómaiak mondanak, azt kell tennünk. Az a probléma, hogy túl sok adót kell fizetni. Nem elég, hogy elnyomásban élünk, még a pénzünket is elveszik tőlünk. Nem költhetjük, amire szeretnénk, mi vagyunk azok, akik ellátjuk a római hadsereget étellel, itallal. És az is baj, hogy a nép megosztott. Nem tudunk egyetérteni semmiben. Az egyik párt ezt mondja, a másik párt azt mondja, amikor össze kellene fognunk, akkor sem tudunk összefogni. Tehát azt lehet mondani, hogy Jézus korában az emberek erre a kérdésre, hogy mi a baj, ezeket a válaszokat adták, úgy is lehetne mindezt összefoglalni, hogy a körülményekkel van a baj. És azt várták Jézustól, hogy ezeket a körülményeket oldja meg. Hát ma is, ha feltennénk a kérdést, hogy mi a baj, valószínűleg sokan gyorsan tudnának rá válaszolni, tulajdonképpen hasonló válaszokat adnának. Az a baj, hogy a koronavírus feltartóztathatatlanul terjed. Az a baj, hogy ennek következtében elveszítettem a munkámat. Az a baj, hogy nehéz idők jönnek. Azért mondom, hogy ezek lényegét tekintve ugyanazok a válaszok, mint Jézus korában a zsidóknál, mert itt is ugyanarról van szó, a körülményekről. Mi a probléma? A körülmények. Mindig a körülmények jelentik a problémát. És azt várjuk Jézustól, hogy cserébe azért, hogy hiszünk benne, oldja meg ezeket a körülményeinket, ezeket a problémáinkat. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van, és ez jól látszik azon, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor az elvárásokkal ellentétben nem a római helyőrséghez, azaz az Antonius erődhöz ment, és nem jelentette be, hogy mostantól kezdve ő Izrael királya, hanem azt olvassuk, hogy bement a templomba. Az első útja Isten házába vezetett. A templom ugye nem csupán egy épület, hanem az Istennel való kapcsolatnak a jelképe. És ezzel Jézus rögtön kijelölte az utat, megnevezte a problémát, nevezetesen, hogy itt az Istennel való kapcsolattal vannak a gondok, és ezt kellene valahogy orvosolni. Hát mi volt a probléma akkoriban? Egyrészt a hit felületessége. Délelőtt már szóba került, hogy ez a templom, az úgynevezett harmadik templom, azért kapta ezt a nevet, mert miután a zsidók templomát először lerombolták, és elvitték a népet Babilonba, de visszatértek onnan, építettek egy második templomot. Ezt a templomot használták évszázadokon keresztül. Jézus korában azonban, konkrétan Heródes uralkodása alatt hatalmas felújításba kezdtek. Nem is csupán felújították az addigit, hanem kibővítették rengeteg plusz épülettel és udvarral. Akkora lett ennek a felújításnak a mértéke, hogy el is nevezték ezt a valójában második templomot harmadik templomnak. És amikor a zsidók meglátták Jeruzsálemet, akkor az volt a legnagyobb örömük, hogy nekünk van egy ilyen templomunk. Ilyen temploma nem minden népnek van. És a csodájára jártak. Oda vitték a külföldieket is, oda mentek ők maguk is, ez volt a látványosság. Hát szinte azt lehet mondani, hogy ez volt a Jeruzsálem pláza egy kis túlzással, és ez jelzi, hogy mennyire felületes volt a hitük. Őket nem az érdekelte már, hogy itt most Istennel tudok fokozottabban találkozni, kicsit másként, mint otthon az imádságaimban. Ez valahol őket hidegen hagyta. Őket az a csillogás érdekelte, hogy mi van itt a templomban. Tehát az a baj Jézus szerint, hogy a hitük felületes. Van egy másik baj is, erre is részletesen kitér ebben az igében, nevezetesen, hogy a pénz rabul ejtette a zsidóknak a szívét. Ugye ez jól látszik azon, hogy mit talált Jézus, amikor bement a templomba. Amikor bement, akkor egyrészt talált ott pénzváltókat. Ez nem olyan értelemben vett pénzváltás volt, mint manapság, hogy szeretnék forintot euróra vagy svájci frankra váltani, hanem arról szólt a dolog, hogy a templomban meghatározták, hogy pontosan milyen típusú pénzt kell adni, úgymond tized fejében. Azért határozták meg mindezt, mert a különböző pénzeknek különböző arany-ezüst tartalma volt. Az egyiket jobban tudták hamisítani, a másikat kevésbé. És annyira fontos volt, úgymond a papok számára, hogy tökéletes minőségű pénzt kapjanak, hogy meghatározták pontosan, milyen devizában kell fizetni. És ott álltak ezek a pénzváltók, és akárki akármit hozott nekik, adtak cserébe tökéletes templomi pénzeket. A pénzváltókon kívül azt látjuk, hogy ott voltak még emberek, akik úgymond állatkereskedők voltak, ők pedig a különböző áldozati állatokat árulták. Valahol ez érthető persze, hogyha valaki eljön Izrael egy távoli szegletéből, vagy éppenséggel nem állattartó, akkor is valamit be kell mutatnia. Csak az a probléma, hogy ezt nem úgy intézték el, hogy vettek valahol valakitől csak úgy egyet, normális áron, hanem ebből is egy nagy biznisz lett. A templom udvara megtelt állatokkal, elmondták, hogy ezek teljesen épp állatok, nem tört el csontjuk, nem csúnyák, pont arra valók, hogy le lehessen vágni. És jó árat szabtak ezért, tehát természetesen ebben is benne volt a nyereség. Tehát Jézus bement a templomba, és ezt látta, hogy egyrészt milyen felületes az embereknek a hite, másrészt azt, hogy mennyire beleszerettek a pénzbe. Hát mi a baj Jézus szerint ma? Többek között elmondhatjuk, hogy ugyanez a két dolog ma is problémát jelent. Egyrészt a hitünk sokszor nagyon felületes. És itt most gondoljunk mindannyian elsősorban önmagunkra, tehát ne külső példákat vegyünk elő, hanem gondoljunk önmagunkra. Milyen gyakran imádkozunk? Milyen gyakran van bennünk egyáltalán az a vágy, hogy most beszéljünk Istennel? Vagy inkább úgy vagyunk vele, hogy igen, felkelt a nap, akkor gyorsan elmormolunk valamit, vagy lement a nap, megint gyorsan elmormolunk valamit, és ennyi volt. Mennyi igényünk van arra, hogy Isten szavát olvassuk. Ez is úgy működik, hogy gyorsan lepörgetjük a napi igét, és ennyi volt, vagy az ember úgy érzi, hogy én ebben szeretnék megmerítkezni. Pontosan tudjuk, hogy mit kell mondanunk, pontosan tudjuk, hogy hogy kell viselkednünk. Amikor a templomban ott vagyunk, akkor nagyon látszik rajtunk, hogy mi vagyunk a mintahívők, de mennyire mély, illetve mennyire felületes valójában a hitünk. Azt gondolom, hogyha lenne most egy ilyen mérő eszköz, ami természetesen nem áll rendelkezésünkre, és mindannyiunkat megmérnénk az újpesti gyülekezetben, hogy mennyire mély, illetve felületes a hitünk, akkor sokan szégyenkeznénk emiatt. És a másik probléma ugye a pénznek a szerelme. Nem tudom, mennyire szükséges ezt részletezni, nem hiszem, hogy annyira időt kellene ennél, vagy erre áldoznunk. Ugye az egész európai berendezkedés erről szól. Mi vagyunk a jóléti kontinens. Mi vagyunk az a kontinens, ahol évszázadok óta tulajdonképpen anyagilag jól el vagyunk látva. Más kontinenseken baj van. Más kontinenseken elmaradottak a népek, ugye a térképek is sokszor úgy jelzik, hogy fejlődő országok, de mi vagyunk a fejlett ipari és mezőgazdasági országok. Hozzászoktunk egy bizonyos életszínvonalhoz, nem tudunk ebből leadni. Hogyha nem kapunk a születésnapunkra akkora összegért ajándékot, vagy nem tudunk valakinek akkora összegért ajándékot adni, amit mi önmagunktól elvárunk, akkor rosszul érezzük magunkat. Ha kicsit vissza kell fognunk magunkat, például egy járvány idején, akkor is rosszul érezzük magunkat. Szinte személyes sértésnek vesszük, hogy nem tudunk úgy költekezni, ahogy éppen szeretnénk. Hát a pénznek a szerelme ma is ugyanúgy jelen van. Tehát valahol a virágvasárnapnak az egyik üzenete, hogy Jézus sokkal jobban tudja, hogy mi a problémánk. Mi mindig a körülményekben keressük a problémát, Jézus pedig mindig a szívünkben keresi a problémát, hogy mi a helyzet az Isten és a mi kapcsolatunk ügyében. És nagyon sokszor ő azt látja, hogy komoly elmaradások vannak ezen a téren. Ugyanakkor az is szerepel ebben az igében, hogy Jézus elindul a probléma megoldás útján. Először is azt látjuk benne, már magában Jézusban, hogy mi az, ami őt motiválja. Ő nem egyszerűen csak megjelent a templomban és elszörnyűködött, hogy hát ilyen az én népem, hanem azt látjuk, hogy az ő lelkében olyan húrok is megpendültek, amelyek előre jelezték, hogy ő ezt a problémát meg fogja oldani. Az egyik ilyen húr, vagy az egyik ilyen motiváció, az nem más, mint a szeretet. Ugye a tanítványok emlékeztek vissza az igére, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Magyarul látva Jézusnak a tettét, a tanítványok felismerték, hogy emögött szeretet van. És hadd utaljak arra újra, hogy Istennek a háza az nem csupán kő, hanem egy jelkép is. Isten és a mi kapcsolatunknak a jelképe. Tehát amikor Jézus az Isten háza iránti féltő szeretetet mutatja, akkor őt elsősorban nem a kövek érdeklik, hanem az, amit mindez jelképez. Neki nagyon fontos, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Számára ez egy emésztő gondolat. És azt is látjuk, hogy a szereteten kívül Jézusban ott van a határozottság is. Hiába szeretne ugyanis bennünket, határozottság nélkül nem tudná megoldani a problémánkat. A határozottságáról a következő részletet hadd idézzem. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. amikor erre a jelenetre sor kerül, akkor hát önmagunktól is, de talán filmek alapján is sokszor arra következtetünk, hogy itt Jézus elveszítette a türelmét. Meglátta, amit nem kellett volna meglátnia, és hát hozzánk hasonlóan elöntötte a lila köd az agyát, se nem látott, se nem hallott, és neki ment az árusoknak, neki ment az állatoknak, és mint egy kocsmai verekedésben kiűzte őket onnan. Az a helyzet, hogy ez az ige, amit most olvastunk, ez tökéletesen bemutatja, hogy nem így volt. Ugyanis Jézus nem rögtön ment neki az árusoknak, hanem azt olvassuk, hogy először is leült, és font egy ostort. Nem egy tökéletes ostorról van szó, tehát nem egy bőr készítményről, amit órákon keresztül lehetne készítgetni, hanem kötélből. De ez akkor sem olyan nagyon egyszerű, hogy összefonok két dolgot, és már is kész van az az ostor. Nyilvánvaló, hogy ez Jézusnak legalább néhány percét igénybe vette. Tehát ő nem hirtelen ment neki az árusoknak, hanem ő tökéletesen felkészült arra, amit tenni szándékozott, mert ő határozottan tette, amit eltervezett. Ugyanígy kiűzött mindenkit, felborította, amit fel kellett borítani, de ez nem düböl történt, hanem elhatározás szerint. Tehát Jézust a szeretet és a határozottság motiválta abban, amit tenni szeretett volna. Mi az, amit konkrétan tett? Hát ez az ige egy ítéletet mutat be. Először is Jézus szembesíti az ott lévőket azzal, hogy mi az ő bűnük. Ahogyan ő felborogatott mindent, abból egyértelmű volt, hogy mi a bűnük, de ha nem lett volna egyértelmű, akkor Jézus szóban is elmondta, hogy ti piacot csináltatok az én mennyei atyám házából. Ez a ti bűnötök. Tehát elhangzik a bűnnel való szembesítés, és közvetlenül ott van az ítélet is. Hát Jézus komoly károkat okozott ezeknek az embereknek. Azáltal, hogy csak néhány órára is leállította ott a kereskedést, nyilvánvaló, hogy sok ember igencsak haragudott rá, mert komoly pénzösszegektől esett el. Tehát amit ebben az igében látunk, az az ítélet. Jézus szembesít a bűnnel, és utána végre is hajtja az ezért járó ítéletet. Ugyanakkor azt fontos látni, hogy ezzel nincs minden lerendezve. Tehát azzal, hogy van a szívünkben mélyen egy probléma, a hitnek a felületessége és a pénznek a szerelme, ezt nem lehet annyival helyrehozni, hogy valaki karhatalommal eltilt minket azoktól a dolgoktól, amelyekre ezek a bűnök sarkalnak bennünket. Amikor arról beszélünk, hogy egy ország civilizált ország, akkor általában arra gondolunk, hogy ezeket a bűnös motivációkat karhatalommal kordában tartjuk. Hogy vannak törvények, és hogyha valaki bűnt követel, akkor ezeket a törvényeket életbe léptetjük, és megbüntetjük a bűnöst. És sok ember nem éli ki úgymond minden bűnös hajlamát, mert fél az ítélettől. Hát ez a civilizáció, ez amikor megpróbálják külső eszközökkel kordában tartani a bennünk lévő bűnt. Ugyanakkor ez nem végső megoldás. Ez segíthet egy társadalom életén, de nem jelent igazi megoldást. Jézus is itt csupán felmutatta, hogy mi az, ami ezért jár. Hogy ezért büntetés jár. És ez is csak a büntetésnek egy példája. Mert hogyha ugyanígy megy tovább minden a maga útján, akkor ebből kárhozat lesz. Jézus ezzel nem oldotta még meg a problémát, de jelezte, hogy meg fogja oldani. És ez az, ami néhány nappal később megtörtént, 5 nappal később konkrétan. Amikor is egy icipicit változik a helyszín, Jeruzsálem várfalán kívül vagyunk most már, a Golgota nevű kis dombocskán, ahol is azt látjuk, hogy Jézus a kereszten össze-vissza verve és belekalapálva ki van feszítve. És amikor az emberek ott ránéztek, mert ránéztek, mert ott álltak órákon keresztül, a papokról például ezt olvassuk, hogy ott álltak és gúnyolódtak és biztosak akartak lenni, hogy Jézus meghal, akkor lehetett látni, hogy mivel jár a bűn, mi lesz a következménye. Mert amit ott lehetett látni, az lényegében a kárhozat volt. Testi és lelki büntetés, ami mind Jézusra került. És Jézus ezzel újra szembesített bennünket a bűneinkkel. Ez járna nekünk. És amikor véget ért az ő szenvedése, és kimondta azt a szót, hogy elvégeztetett, akkor ezzel lényegében a helyettes elégtételnek a sikeréről számolt be. Hogy én, a ti megváltótok, magamra vettem minden bűnötöket. És helyettetek szenvedtem el az Isten haragjának súlyát. És minthogy ez megtörtént, most már van számotokra kegyelem. És ez az igazi megoldás, ami minden problémánkra, ami minden szívünket érintő problémánkra. Jézus Krisztus helyettes áldozata és kegyelme. Hát ami ebből a mai igéből és a keresztből látszik, hogy Jézus mind a két alkalommal szembesített bennünket a bűneinkkel. Nagyon fontos, hogy belső megújulás ma is így kezdődik, hogy szembesülünk a bűneinkkel. Amíg ez nem történik meg, addig, ha beszélünk is Jézusról, vagy gondolunk rá, hamis képet festünk magunknak. Az igazi Jézus az szembesít bennünket a bűneinkkel. Szembesülnünk kell mindemellett az ő ítéletével is, hogy mi az, ami jár, vagy mi az, ami járna ezért a bűnért. Nagyon fontos, hogy legyen súlya mindennek. Ha valaki egyáltalán nem gondol az ítéletre, akkor ő megint csak félreértett valamit. És a harmadik, ugye a leghangsúlyosabb, mégiscsak a kegyelemnek a győzelme. Tehát valahol ez a három fókuszpont, a bűnnel való szembesülés, az ítélet és a kegyelem. Jézus Krisztus ezeket az üzeneteket akarja megjeleníteni előttünk, hogyha valaki ezekre koncentrál és ezekben mélyül el, az tud igazán lelkileg megújulni. Tehát virágvasárnap üzenete az, hogy mi sokszor félreértjük már magát a problémát is, mi a mi igazi problémánk, egészen mást várunk Jézustól. Jézus azonban szembesít bennünket a valódi problémával, ami a szívünk, és azt is megmutatja ez az evangélium, hogy ő megtudja és meg is oldotta már ezt a problémát. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogyha bár akik láttak téged bevonulni, félreértették, hogy pontosan mit is akarsz elvégezni, az ő szavaik mégis igazat mondtak, amikor úgy köszöntöttek téged, mint királyt. Urunk, te valóban a mi királyunk vagy. Te vagy ez, aki megteremtettél bennünket a semmiből, te vagy ez, aki gondunkat viseled, és köszönjük, hogy olyan királyunk is vagy, aki áldozatot hoz a népért, nem szükséges áldozatot, olyan értelemben, hogy téged erre senki nem kötelezett, de te mégis ilyen király vagy, aki életedet adod a te népedért. Köszönjük, hogy ez a te féltő szereteted az, ami ma is körbevesz bennünket. És köszönjük, hogy ezáltal élhetünk. Szeretnénk, Urunk, megújulni. Szeretnénk nem elkövetni újra ugyanazokat a hibákat, amelyeket a te néped folyton elkövet. Szeretnénk a külső körülményekről önmagunkba tekinteni, hogy a mi szívünkben veled találkozhassunk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te vondd a mi szívünket, a mi figyelmünket. Kérünk, hogy te áld meg a nagy hetünket is, hogy minden nap rácsodálkozhassunk arra, hogy te milyen tudatosan mentél a keresztre elvégezni azt a feladatot, amivel a te atyád megbízott téged. Kérünk, hogy te tisztogasd a szívünket ezen a héten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Záró énekünket keressük ki, a 230-as dicséretünket, és énekeljük el az összes versével. 230. dicséretünk így kezdődik, áll a Krisztus Szent Keresztje. Áll a Krisztus Szent Keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Bánt a sok gond űz a bánat, tört remény vagy félelem. Ő nem hagy el biztatást ad, békesség van én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság kényár utamon. A kereszt faragyogásán fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. E nem múló boldogságod, békességet ott keresd. Áll a Krisztus Szent Keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Az áldást a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 125. Zsoltár második verséből. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. Áldás békességet, jó éjszakát mindenkinek!